Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Éljetek testvérek, csendesedjünk el az Úr előtt. Urunk, szeretnénk ma elmondani neked tiszta szívből, hogy kihez is mehetnénk. Hiszen nálad van az örök élet beszéde. Szeretnénk téged meglátni, szeretnénk a feltámadást erős hittel megragadni. Szeretnénk a kételjeinket legyőzni, szeretnénk félelmeinken úrrá lenni. De tudjuk, hogy ez emberi erőből, igyekezetből, szánakozásból nem fog menni. Ezért kérünk, hajolj le hozzánk, tedd igédet tisztává, érthetővé. Urunk, légy irgalmas hozzánk, és munkálkodj bennünk. Amen. Húsvét ünnepének ígéretési alapigéit Sámuel első könyve második fejezetéből olvasom. Az első 10 versben szól hozzánk Isten igéje a következőképpen. Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Kinyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó. Hiszen mindenható Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jólakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz, de felhoz onnét. Az Úr tesz szegényi és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úré a földoszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hűsé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrnal szállnak szembe, menny dörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Atyám, szentelj meg bennünket az igazsággal, a Te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ünneplő gyülekezet! A felolvasott imádságnak a fejléce ez, hogy Anna hála éneke. Kicsoda is ez az Anna? A Szentírásban, Sámuel könyvében olvasunk róla, hogy ő egy Ákána nevezetű férfi embernek, aki igaz és hithű, istenfélő zsidó ember volt, az egyik felesége. Két felesége volt ennek az embernek. Egy olyan érdekes időszak ez még, amikor nem monogámia van, hanem poligámia, de testvérek, hogy legyen ez számunkra biztatás, meg egyben figyelmeztetés is, hogy azért Isten az ő rendelkezéseit ma már komolyan veszi, tehát azért jó nekünk egy feleség mellett lenni, és elégedjünk meg a feleségünkkel, és adjunk hálát Istennek akkor, hogyha Isten egy hűséges és derék hitvestársal ajándékozott meg, ahogy Luther Márton fogalmazta az ő imádságában, gondolatában. Tehát férfiak számára ne legyen ez biztatás, hogy hát a Biblia világában is voltak ilyen kilengések, akkor nekünk is szabad még a feleségünk mellé adott esetben egy vagy két feleséget begyűjteni. Két felesége volt ennek az embernek, az egyiknek a neve Anna, a másiknak a neve Peninna. Ilyen érdekes, beszédesek ezek a nevek is. Anna, akinek a neve azt jelenti, hogy kegyelem, vagy kecsesség, báj, Isten kegyelmes. A másiknak Peninnának a neve, amely meg összezúz, széttör, mennyire beszédes ez a két név. Hiszen azt olvassuk, hogy a Peninnával történő házasságából ennek az Elkánának sok gyermeke, pontosan 5 gyermeke volt. Annától meg egyetlen egy sem. De érdekes módon ez a férfi ember jobban szerette Annát, mint a másik feleségét, Peninnát. Egy érdekes konfliktus helyzet bontakozik ki a Szentírásban. Anna féltékeny Peninnára, mert őt az Isten gyermekekkel ajándékozta meg a férjétől, Peninna pedig irigykedik arra, hogy Annát jobban szereti Elkána, mint őt. Melyik a jobb, testvérek? Melyik a kedvezőbb? Úgy gondolom, egyik sem. Egyfajta rivalizálás van a két nő között, és Peninna nagyon zord, vagy nagyon kiméletlen módon bánik Annával, többször is figyelmezteti őt arra, többször is az arcába vágja Annának azt, hogy neki nincsen gyermeke, és ez azért is fontos dolog, mert az Ószövetség világában, testvérek, abban az időszakban, de ma is a gyermek áldásnak minősült. Áldás ma is a gyermek. Vegyük ezt komolyan. Nem jelenti azt, hogy a házasságunknak a kiteljesülése. A házasságunkban ajándék a gyermek. Azt, hogy Isten az embert férfivá és nővé teremtette, azt, hogy te házasságban élhetsz a férjeddel, maga, vagy házasságban élhetsz a feleségeddel, maga ez az Úrtól egy nagy kegyelem. És a házasságban valójában az az áldás, hogy lesztek ketten egy testé. Hogy az Úr formál benneteket, hogy úgy formálja a ti életeteket, hogy aztán már egy közös ívású legyen a gondolatotok, hogy együtt tudjátok építeni Istennek az országát. Emellett ajándék lehet a gyermek. Ilyen sokan vannak ma is, akik úgy gondolják, hogy hát ez az életüknek a célja. Azért kötök házasságot, hogy legyenek gyermekeim. Azért kötök házasságot, hogy legyen majd kit nevelnem. Testvérem, jó, ha azért kötsz házasságot, mert Isten megadta számodra a hozzád illő segítőtársat, és csak akkor kössél házasságot, ha Isten megadta a hozzád illő segítőtársat, és a házasságban élsz, és talán azt látod, hogy a házastársad nem veled egy ívású, egy gondolkozású. Ha te már hitben jársz, az Úrnak odaszentelt életben, de a másik még kínlódik, vergődik, vagy éppenséggel kínosz téged a hitedért, akkor imádkozz érte. Mennyire nagy kegyelem az, hogyha két ember úgy köthet házasságot, úgy állhat oda Isten oltára elé, hogy azonos a gondolkozásuk. Hogy ugyanazért az Úrért égnek. Hogy ugyanaz a szívüknek a vágya. Uram, szenteld meg a mi életünket, hogy áldással lehessen a mi életünk sokak számára, a környezetünk számára. abban az időben. Tehát, hogyha valakinek nem volt gyermeke, az jelenthette azt is, hogy lehet, hogy valami óriási bűnt követett el Isten ellen. És azért Isten bezárta az ő méhét, és nem engedte, hogy gyermek legyen. Minden esetre szörnyű dolga volt abban az időben azoknak, akik meddők voltak. Lenézettek és megvetettek voltak. Ezt látjuk ebben a történetben is, és emiatt Anna nagyon sokat kesereg. Kesereg sokat a szívében, testvérek, és azt olvassuk ebben az előtte lévő ige szakaszban, az első fejezetben, hogy Annának az arca szomorú volt. Milyen érdekes, egy hívő asszonyról van szó. Egy hívő asszony, aki az ő férjével együtt féli az Urat, akik ugyanazt az Istent imádják, szeretik, és mégiscsak telve van a szíve fájdalommal, keserűséggel, szomorúsággal. Felvetődik a kérdés, testvérek, hogy vajon nekünk, keresztény embereknek nem lehetnek az életünknek olyan terhei, amelyek megkeserítenek bennünket, amelyek oda kötnek bennünket a porhoz. 119. Zsoltárban, az egyik nagyon kedves Zsoltáromban ezt mondja a Zsoltáríró, életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. De igen, testvérek, lehetnek az életünknek olyan terhei, olyan problémák, olyan nyomorúságok, amelyek az életünket odakötik a porhoz. Nem happy keresztények vagyunk. Nem úgy kellett, hogy érkezz erre a mai istentiszteletre, hogy ragyog az arcod, mert ezt fel kell venned, mert a húsvét ünnepéhez hozzátartozik. De ragyoghat az arcod, testvérem, mert belül ragyoghat a szíved annak a tudatában, annak a felismerésében, hogy neked egy élő urad van. Egy olyan úr, aki az élet körülményeiden is úr. Aki elkészíti a szabadulás útját. Csodálatos Pál apostol a 1 Korintus 10-ben ugye arról beszél, hogy mindeddig nem haladtak meg bennünket, testvére, emberi erőt meghaladó próbák, kísértések, és azt mondja Pál apostol, hogy Isten pedig mindezekben hűséges, és elkészíti a szabadulás útját. Milyen csodálatos ebben a történetben, hogy Anna életén már a neve jelentése által is ott nyugszik Istennek a szeretete, kegyelme, hogy Isten hűséges Annához, még a szomorúságban, a kesergésben, az útkeresésben is. Uram, én szeretlek téged, de nincsen gyermekem, nem ajándékoztál meg gyermekkel. Uram, vajon mit védhettem ellened? Uram, vajon mi az én nagy bűnöm, mi az én nagy nyomorúságom? Mi az, amit neked oda kell vinnem, le kell tennem? Vetődhet fel benned is a kérdés, testvérem. Uram, mi az én életemnek az a nagy nyomorúsága, terha, amely gúzsba köt, amely nem engedi, hogy örvendező keresztény életem lehessen, amely nem engedi, hogy meglássam a te szabadításodat, amely nem engedi, hogy felnyíljon a szemem arra, hogy ne csak húsvét ünnepén, hanem a hétköznapokban is lássák az emberek, hogy nekem egy élő uram van. Így érkezik Anna Siloámba, Szent Sátorba, arra a helyre, ahol a Isten tiszteletet annak idején bemutatták. Oda érkezik, és leborul az Úr elé, és elmondja neki minden panaszát. Testvérem, hányszor volt már úgy talán az életedben, az én életemben nagyon sokszor, hogy azt gondoltam, hogy emberek adnak majd megoldást. Oda megyek, beszélgetek lelki vezetőkkel, egyházi vezetőkkel, lelki testvérekkel, hát ha ők megoldást tudnak adni, és testvérek, azt látjuk, hogy legjobb esetben is ritkán adódik az a helyzet, hogy valahogy egymásnak a Krisztusaivá tudunk lenni valahol a tanácsadásainkban. Egy-egy elmondott gondolatunkban Isten eszközévé tudunk lenni. Én azt tapasztaltam az életemben, hogy akkor adódott mindig a legnagyobb öröm az életemben, amikor arra döbbenhettem rá újból és újból, hogy nekem egy élő Uram van, hogy nekem nem embereknél kell a megoldást keresnem, hogy nekem nem emberekhez kell szaladnom, mint hogy Anna is elmondta az ő férjének, Elkánának, ugye, az ő életének a bánatát, panaszát. Mi volt a válasz? Hát nem vagyok én sokkal fontosabb neked 10 gyermeknél is. Irreleváns a válasz, testvérek. Elcsúszik 2 beszélgetés, nem ad választ. Nincs megoldás a helyzetre, mert ugye az, hogy azt mondom, hogy nem vagyok én neked fontosabb, azzal nem oldódik meg az, hogy Anna életének a legfontosabb kérdése, problémája az, hogy nincs gyermeke, gyermeket szeretne. Tehát nem megoldás, hogy azt mondom, hogy én drága párom fontosabb vagyok számodra. Az lehet, hogy megoldás lehetett volna, ha azt mondja Elkán, ami majd történik is, hogy menjünk be, és háljunk együtt. Próbálkozzunk újból. Ilyen döbbenetes, készülök a szolgálatra, és az Úr elém helyezi annak a fiatal házaspárnak az életét, akik a mellettünk lévő lépcsőházban, mellettünk lévő lakásban laktak. Már amikor mi oda kerültünk, akkor az ő életük megcsúszott, és válófélben voltak. 6 évnyi házasság után, gyermektelen házasság után úgy döntöttek, hogy külön mennek. Ilyen döbbenetes. 6 év, nincs gyermek, talán azt mondják, hogy könnyebb is, hamarabb le lehet zárni ezen a fiatal asszonyon, aki azóta már második házasságában van. Látható volt, hogy iszonyatosan meggyötörte, megviselte őt ez a tudat. Az, hogy tönkrement a házassága, az, hogy a férje elhagyta, hogy lelépett, hogy véget ért. Aztán milyen érdekes az is, hogy már innen kapcsolódunk be, és követjük nyomon az életét, hogy ott a munkahelyén megismerkedett egy másik fiatalemberrel, egy munkatárssal, egy római katolikus, a kishölgy pedig református. Mondtam nekik, hogy teljesen mindegy, hogy hova tartoztuk, csak az Úré legyetek. Teljesen mindegy, hogy református vagy a római katolikus, ugyanúgy tudsz tévelyegni, és néhány hónap után ugye együtt élnek, együtt éltek, összeköltöztek. A római katolikus fiatalember az akkoritus is a római katolikus egyházban, tehát lelkipásztori kisegítő, igehirdetési szolgálatokat végzett. Elment és együtt összeköltözött ezzel a hölgyel, összeköltözött ezzel az elvált asszonnyal. Nem ítélkezni akar az ember, de megdöbbentő. Megdöbbentő, és aztán megdöbbentő volt az is, hogy mennyi mindent próbáltak megtenni azért, hogy legyen közös gyermekük, és már a végén Győrbe mentek el, és Győrbe egy speciális orvosi kezelés által, egy lombi kezelés által lehetett aztán ikrük. Születtek ikrek. Hunor és Levente. Lassan 2 évesek, 2 gyönyörű srác. Házasság, a gyermekek megszületése előtt összeházasodtak. Rendezték az életüket legalábbis államilag, egyházilag még nem. Egyszer beszélgettem velük, mondtam nekik tréfásan, de volt benne azért némi komolyság is, hogy bár reformátusok vagytok, meg római katolikusok, de én szívesen felkészítelek benneteket a házasságkötésre, szívesen megesketlek benneteket, mert ez az Isten rendje, ez az Isten törvénye. Rendben, hogy államilag tisztáztátok a dolgot, de jó, hogyha tisztázni fogjátok ezt is. Ugye most itt jogi procedúrák vannak, hogy hogyan lehetséges a fiatal hölgynek majd az egyház szempontjából is elválni, hogy az a római katolikus fiatalember el tudja venni. Szerintem lényegtelen. Na, minden esetre született két gyermekük. És milyen érdekes, hogy ott vannak néhány hónap után, és a múltkorában egy döbbenetes mondatot hallok a feleségemtől. Azt mondja, hogy képzeld, beszélgetek a lánynak az édesapjával, hogy hogy vannak, mint vannak, és mit mond a fiatal asszony 4 hónapi otthonlét után, hogy vágyakozik már arra, hogy visszamenjen dolgozni. A Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgoznak mind a ketten köztisztviselők, tehát valószínűleg jó kereseti lehetősége. Milyen döbbenetes, tehát meddő, házasság tönkre megy, belemegy egy másik könnyelmű kapcsolatba, abból aztán nagy nehézségek árán gyermek lesz, összeházasodnak, és aztán utána az ember azon töri a fejét, hogy hogyan tudna visszamenni már a munkavilágába. Hát kicsit komikus. Kicsit komikus a történet. Anna ott van, és ő azért imádkozik, hogy Isten ajándékozza meg őt egy gyermekkel, és ha megajándékozza őt egy gyermekkel, akkor azt oda fogja szánni az Úrnak. Döbbenetes testvérem, hogy elgondolkoztál-e már azon, hogy a gyermeked nem a te tulajdonod. Nem úgy rendelkezel felőle, ahogy te gondolod. A te gyermeked az Istennek az ajándéka, Istennek a tulajdona. Te pedig azért vagy ezen a földön, hallgasd a egyházreformátorunk tanítását, hogy a földi életben Istennek a helyettese legyél. Tehát Isten reprezentáns, hogy úgy próbált számára az evangéliumot, Isten személyét bemutatni, hogy ideje korán ébredjen vágy benne az Úr Jézus követésére. Ha én a gyermekeim nevelésére gondolok, és már most lassacskán már legkisebb is kamaszkorba él, bizony nagyon sokat elkeseredek az én helyenként esztelen gyermeknevelésem miatt. Nagyon sokszor elkeseredem amiatt, hogy Uram, milyen sokszor gondoltam azt, hogy kész vagyok a gyermeknevelésre, milyen sokszor gondoltam azt, hogy ezek a dolgok természetes és magától értődők, és milyen sokszor hibáztam a gyermeknevelésbe. Annyira visszaütközik, annyira visszajön, annyira leképezik a gyermekek, testvérem, a te gyermekéd, az én gyermekeim is azt, hogy hol rontottuk el, milyen hibákat vétettünk, és az egy öltőn, egy emberöltőn keresztül végig kísér bennünket. Valahol ez a következmény. Én csodálatos, hogy Anna imádkozik azért, hogy az Úr adjon neki, és ő azt odaadja. Ő azt odaadja Istennek. Azért tudja mindezt elmondani, mert Anna életében valami csodálatos fordulat történik, ami nem tőle van, hanem felülről jön. Ahogy Reményik Sándor a versében, a Kegyelem című versében olyan szépen mondja, ahol erő, akarat, kétségbeesés vagy bűnbánat hasztalanul ostromolták Istennek az ajtaját zörgették, ott egyszer csak Isten lehajol és azt mondja, hogy legyen. Mit mond az Úr Jézus? Amit imádságaitokban hittel kértek, azt higgyétek is, és megkapjátok. Ilyen döbbenetes, igen, a megoldány, a nyitány. Hittel kérni, oda, Istenem, nem a saját céljaimra, javaimra szeretném, oda teszem a te kezedbe. Te tudod meggazdagítani, te tudod megsokosítani. Te tudod áldássá formálni. Igen, Anna életébe így lesz egyszer csak felülről láthatóvá Istennek a kegyelme. Nem belülről, nem emberi igyekezetként, nem erőként, kétségbeesésként, akaratként, bűnvallásként, hanem egyszer csak onnan kívülről, felülről érkezik Istentől a megoldás. Igen, testvérek, az, hogy te az életedben oda juthatsz, hogy egyszer csak összetörettél nagyon, és azt mondod, hogy az én nyomorúságos életemnek már semmi értelme nincsen. semmi jót nem látok magamban, hogy tele vagyok már, torkig vagyok önmagammal. Ez nem a te produktumod lesz. Arra is Isten vezet téged, hogy meglásd, hogy megcsömölj magadba, hogy belecsömölj magadba, hogy lássad, hogy az egyedüli lehetséges alternatíva, megoldás az, hogy oda menj az Úr elé. A szabadítás Isten elé. Áldott, ami Istenünk napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunknak az Istene. Így olvassuk a Zsoltárok könyvében, a Zsoltáros megfogalmazása, milyen csodálatos. Annáról így gondoskodott Isten. Hallotta az ő imádságát, hittel elmondott gondolatát, és megkapta. És Anna pedig rádöbben arra, hogy nem tőle van ez, hanem Isten ajándéka, hogy ne kérkedjen, hogy senki ne kérkedjen vele. Nem tőletek van, nem belőled van. Nem belőled fakad az húsvéti örömért, hanem Isten helyezi a szívedre egyszer csak a húsvéti örömért. Isten hatol be egyszer csak a szíved rejtelmeibe, a gondolataid összekuszáltságába, életed rendezetlenségébe. Egyszer csak Isten az, aki Jézus Krisztuson keresztül megvilágosít téged, és világossá tesz az ő mennyei látásában, hogy aztán felszabaduljon az életed, hogy ő benne örvendező lehessen. Igen, testvérek, ünnep Isten tiszteletre jöttünk össze, de vajon mi hozott bennünket össze? Ki hozott téged ide? Két lábad, vagy a gépkocsi, persze. Egyszerű a válasz, ugye? Tudod, ki hozott ide? Az az élő Isten, aki Jézus Krisztusban emberré lett, aki érted is és értem is meghalt és feltámadt. Az az Isten hozott ide, aki ma is szeretne a te szívedre, lelkedre beszélni, aki szeretne új éneket adni a szádba, Istened dicséretét, aki szeretne ma is megsokosítani mennyei javaival. Az az Isten hozott ma téged ide, és boldog vagy, ha a te szíved, a te gondolataid, a te egész életed megalázkodik ő előtte, porba hull ő előtt, és azt mondod, Uram, eddig sok mindent gondoltam magamról, meg másokról. Úgy gondoltam, hogy tudom a saját életemet építeni, aztán látom, hogy nem építettem, hanem romboltam. Azt hittem, hogy szabad vagyok. Közben meg kötözött voltam, megkötözött, mert nem saját magam cselekedtem, hanem valami idegen hatalom súgta a fülembe a dolgokat, és mentem azután. Igen, testvérem, boldog lehetsz, ha ezen a mai Isten tiszteleten megtapasztaltad azt, hogy az Isten számodra Jézus Krisztusban is szabadulást és szabadságot hirdett. Szabadságot hirdett. A fájdalmaidból, a keserűségeidből, a céltévesztettségedből szabadulást hirdett az alkohol rabságából, szabadulást hirdett a megkötözött démoni gondolatokból, szabadulást hirdett a pornográfiától való függésedből, ki tudja mi minden, az, ami a te életedben megkötözöttség. Isten szabadulást akar számodra adni, hogy végre azzá legyél, akinek ő teremtett téged. Igen. Testvérem, boldog vagy-e? Boldog vagy-e? És ez a boldogságod nem csak az ünnepekre, hanem az ünnepek után is átsugárzik-e rajtad? Látják-e ezt az embertársaid? Egyik húsvét énekünket kerestem meg, tegnap óta folyamatosan ez van a fülemben, egy gyönyörű gregorián dallam, 219-es énekünk egyébként kora reggel, amanapon, így kezdődik az ének, a második verszakban olyan szépen ér az énekköltő. Olyan voltam, mint a halott, de kegyelmed ajtót nyitott, bűnbörtönén pattant a zár, szabad lettem, mint a madár. El tudtad-e már ezt mondani? Ki tudtad-e ezt már mondani? El tudod-e ma is mondani, hogy Uram, akkor az életem olyan volt, mint a halotté. Az volt a nevem, hogy élek, pedig halott voltam. De kegyelmed ajtót nyitott, megismerhettelek téged. Bűneim, megkötözöttségeim, börtönén pattant az ár, és szabad lettem, mint a madár. Testvérem, azt kívánom számodra, számunkra, hogy itt húsvét ünnepén együtt, közösen átélhessük azt, amit egykor az apostolok átélhettek, ahogy Péter a pünkösdi prédikációban mondja, hogy Isten feltámasztotta a juhoknak a nagy pásztorát, az Úr Jézust, mert lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. És ha Jézust feltámasztotta, akkor vele együtt téged is feltámaszt, neked is szabadságot ad, hogy vele együtt az ő országában neki hódolj, Isten félelemben, dicséretben, mert övé a dicséret. Amen. Imádkozzunk. Meghajtjuk előtted, Urunk, a térdünket, leborulunk előtted, és úgy kérünk, Úr Jézus, a ruhád szegélyét érintve, hogy tisztíts meg, gyógyíts meg, szabadíts meg bennünket. Olyan sok igét ismerünk a Szentírásból, vagy éppen kevese, de ahogy a Zsoltáros kiált, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Mert nálad volt, nálad van ma is a megoldás kulcsa. Engedd, hogy ezt megláthassam. Engedd, hogy engedjek igéd igazságának. Engedd, hogy beléd kapaszkodjak hitáltal. Megragadjalak, megragadhassalak téged, mint legdrágább kincsemet. És így örvendezhessek annak, hogy szabadulást készítettél számomra is, Jézus Krisztusban, az én élő és győzedelmes Uramban. Áldott légy Jézus, hogy győztél bennem, és hogy győzöl ma is sokakban. Amen.